Szergej Lavrov Törökországban tömegpusztító fegyverek kifejlesztésével vádolta meg Kijevet. Az orosz külügyminiszter azt mondta, a titkos kutatásokat, fejlesztéseket amerikai segítséggel végzik az ukránok. A hétvégén az orosz védelmi minisztérium szóvivője is azt mondta, katonai célú biológiai programot finanszíroz a Pentagon Ukrajnában. Washington és Kijev cáfol, ma reggel pedig az egészségügyi világszervezet arra kérte Ukrajnát, hogy semmisítse meg azokat a veszélyes kórokozókat, amelyek a kutató laborjaikban találhatók. Itt van a telefonvonal túlsó végén N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdaság Intézet tudományos tanácsadója. Csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mielőtt arról beszélnénk, hogy lehet-e biológiai, illetve vegyi fegyvere Ukrajnának, illetve Oroszországnak, kezdjük ott, hogy mit nevezünk biológiai, illetve vegyi fegyvernek.
Igen, hát vegyi fegyvernek, a vegyi fegyver tilalmi egyezmény meghatározása szerint minden olyan mérgező vegyi anyagot és annak vegyületét nevezzük, melyek mérgező tulajdonságát arra célra használják, hogy sérülést vagy halált okozzanak. A biológiai fegyvereknek az alapanyaga viszont az egy bizonyos biológiai ágens, ezek között baktériumok, vírusok, mikroszkópikus gombák és élősködők. Itt ugye azt használják fel, azt a tulajdonságot, hogy ezek képesek élő szervezetek megbetegítésére és vagy elpusztítására. És a két kategória között, két fegyvercsoport között van egy átmenő kategória, a toxinok, és hogyha nagyon egyszerűen akarom lefordítani ezt, érthetővé tenni, akkor azt mondom, hogy azok a mérgező anyagok, amelyeket laboratóriumban állítanak elő vegyészek, azok a vegyi fegyverhez tartoznak, azok a toxinok, például amit mondjuk a gyilkos galóca termel, az pedig a biológiai hadviselésben játszhat szerepet. Nyilván a hasonlat nem tökéletes és sántít, de talán így könnyebben érthető.
Egyébként bizonyítottan van-e valahol a világban ilyen jellegű kutatás, ahol ilyeneket csinálnak, illetve fejlesztenek?
Erre a két fegyver kategóriá két különböző nemzetközi, multilaterális nemzetközi szerződés jött létre. A vegyi fegyver tilalmi megállapodás a 90-es évek első fele óta nem csak azt biztosítja, hogy tilos ilyen fegyvereket előállítani, hanem a meglévő fegyverkészletek, hiszen azért voltak országok, amelyek rendelkeztek vegyi fegyverkészletekkel, és a történelem során mondjuk önmaguk nem számolták fel, a meglévő vegyi fegyverkészleteket fel kell számolni, illetve ez a felszámolás is egy ellenőrzött folyamat részeként zajlik le, és meg kell semmisíteni. A biológiai fegyvereknél a szerződés jóval régebbi, a biológiai és toxin fegyver tilalmi megállapodás 1972-es, tehát azért ez egy hidegháborús folyamatnak az eredménye, annak a hiányosságaival együtt is akár. De mára azt mondhatjuk, hogy támadó jellegű biológiai fegyverprogramokat nem nagyon tudunk. Vannak országok, amelyekről sejtik, hogy esetleg volt, vagy akár még ma is megvannak ezek a biológiai fegyverkészletek, akár, de erről elég ritkán lehet egészen pontos tudomással bírni. És legyünk őszinték, amikor a világ már nem tudom hanyadik hullámának a lefutásában van
koronavírus járványnak,
akkor én azt gondolom, a biológiai fegyverek azok mindig is egy kicsit olyan fegyverekhez tartoztak, amikor mindenki úgy félt is tőle, mert hogy ugye nem tudjuk hitelesen megfékezni a terjedést, nem feltétlenül az van, hogy megtámadok valakit, lelövöm pisztollyal, és akkor őt fogom eltalálni. Tehát ettől mindig tartott a világ, igazából Japánnak volt támadó jellegű biológiai fegyverprogramja még ott a két világháború között.
Egyébként ugye, ha már a koronavírus járványt mondta, ugye ott is azt mondták, hogy egy wuhani laboratóriumban fejlesztették ki ezeket a kórokozókat. Ukrajnának van elég kapacitása, akár tudományos, akár pénzügyi vonatkozását tekintve, hogy ilyeneket csináljon?
A világon van egy bizonyos számú laboratórium, ahol olyan kórokozókat tárolnak kis mennyiségben, amelyek gyakorlatilag mára kihaltak a világból, mint például a Pest is például, de mégis tartanak kicsi mennyiségben ilyeneket, éppen azért, hogyha egyszer megint elszabadul egy járvány, akkor a védekezést meg lehessen kezdeni, és tulajdonképpen ezek a laboratóriumok ilyen védekezési célból, védekezési kutatási célból állnak fent. Itt ugye a Lavrov beszéd az arra utalt, hogy Ukrajnában is vannak olyan laboratóriumok, ahol ilyen biológiai ágensekkel végeznek kutatásokat, például az antraxal, ami talán ismerősen hangzik a hallgatóknak, és való igaz, hogy ezekben a laboratóriumokban az Egyesült Államok a Szovjetunió felbomlása után amikor úgy tűnt, hogy Ukrajna maga nem vett részt biológiai fegyverprogramokba, vagy biológiai ilyen típusú kutatásokba, de hát a Szovjetunió részeként azért voltak olyan laboratóriumok, amelyek a szovjet programnak a részeként működtek. Éppen ezért, ahogy a nukleáris létesítmények esetében is, az Egyesült Államoknak külön programja volt arra, hogy ezeket ilyen biztonságos és ellenőrzött működésre állítsák át, és én itt azt olvasom, hogy volt és van ilyen program, amelynek keretében részben amerikai segítséggel, ami viszont az amerikai Cooperative Threat Reduction program keretében, tehát a közös fenyegetés csökkentő program keretében hoztak létre valóban laboratóriumot Ukrajna területén, itt Odesszát említik, illetve már meglévő laboratóriumokat sikerült amerikai segítséggel fejleszteni, de ezeknek a célja, ezek egyrészt nagyon komoly ellenőrzés alatt állnak, másrészt ezeknek a célja, mint említettem, éppen az ilyen egyes kórokozókkal szembeni védekezés, fellépés, hát Wuhanban sem, az, ha mégsem a piacról.
Tehát inkább egészségügyi vonatkozásai vannak, mint támadási? Támadó jellegű?
Pontosan, így van. Sőt, azt is elmondhatjuk, hogy amennyire én tudom, bár biológiai fegyverekkel keveset foglalkoztam, de amennyire én tudom, a világ eddig bárhol, amiről tudtunk, biológiai fegyverprogram, azok mind sokkal inkább a védekezésről szóltak, mint sem a támadásról. Támadó jellegű ez a már említett réges-régi japán program.
Van egyébként annak bármifajta realitása, amit az orosz külügyminiszter állított, hogy nemhogy csak biológiai fegyverek előállítására céloznak, vagy fejlesztenek, hanem etnikai irányultságú, tehát hogy nem minden emberre veszélyes ez, hanem kifejezetten egy-egy népcsoportra.
Hát szerintem ehhez már egy biológust kérdezzenek meg, nem tudom. Nem tudom, ilyen ötletek időnként felmerülnek, de vagy felmerültek a történelem folyamán, de én ezt nem, erre nem tudok válaszolni.
Egyébként ezeket az anyagokat lehet kombinálni meglévő fegyverekkel?
Olyan szempontból mindenképpen, hogy maga a célba juttató eszköz, az ugye nagyon sokféle dolog lehet. Lehet egy bomba, amit a repülőgép odavisz valahova és ledob, lehet egy akna, például amire rálép valaki, vagy ráhajt egy jármű, lehet egy rakéta, vagy ad abszurdum, ugye mostanában állandóan drónokról hallunk, akár drón is lehet, de még egyszer mondom, én azt hiszem, hogy ez nagyon kockázatos, és nagyon-nagyon kételkednék abba, hogy az ukránok most ilyennel foglalkoznak, vagy bárki más is ilyennel foglalkozna.
Meg hogyha támadás érni ezt az üzemet, mondjuk, hogy ezt a laboratóriumot, akkor az ukránokra is hatással lenne akár, nem? Ennek a pusztítása.
Hát én még azt is hozzátenném, hogy a biológiai fegyver olyan szempontból a legborzasztóbb, hogy bármilyen más fegyverrel az embert megtámadják, az ember tudja, hogy meg van támadva. Biológiai fegyvernél nem tudja. Majd ha a lappangási idő elteltével kitölt rajta a betegség, akkor fogja észrevenni.
Köszönöm szépen az elmúlt percekben N. Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Világgazdasági Intézet tudományos tanácsadóját hallották itt az Inforádióban.